No kérem szépen, egy nagyon fontos beszélgetés következik, Élet a pokolban, az ukrán hétköznapok a háború árnyékában. Itt van velünk F. Szabó Emese, a Magyar Narancs újságírója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, jó reggelt!
Azért bátorkodtunk összehozni ezt a beszélgetést, mert te kint jártál Ukrajnában, egészen mélyen Ukrajnában, tehát nem Kijevig jutottál, hanem tovább is. És hát élünk a gyanúperrel, hogy nagyon-nagyon másképp gondolunk mi erre a konfliktusra a híradások alapján, meg mondjuk a nagyszülők második világháborús élményei alapján, meg mondjuk a Halál 50 órája című film alapján, mint amilyen valójában. Úgyhogy szeretnénk egy ilyen valós képet kapni tőled, hogy hogyan is élnek az ukrán emberek ebben a földi pokolban, már ha földi pokol vagy egész élhető, ez majd kiderül a beszélgetésből, de előtte egy dolgot tegyünk tisztába, te miért mentél ki? Törékeny hölgyként, nem itt, éppen.
Dehogy törékeny hölgy.
Na hát az egyik letörpézik, a másik letehenezik, na mindegy.
Ugye?
Hát alapvetően azért mentem ki, mert hát ez a munkám. Tehát volt egy ilyen szerkesztőségi beszélgetés, hogy amikor átszakadt a Kahovka gát idén nyáron, június elején, hogy ezzel kéne foglalkozni. Én meg azt mondtam, hogy jó, de akkor oda kell menni. Tehát, hogy nincs értelme annak, hogy elolvassam, hogy mit írt a New York Times, és akkor ezt leszemlézem az újságban. Illetve hát nyilván a híreket kell közölni, de hogy mélyebben akkor tudunk ezzel foglalkozni, ha oda megyünk. És igazából a szervezés az eltartott egy ideig, mert nyár volt, a fotós kollégámnak is voltak programjai nyáron, ilyen munkavégzés is, meg egyebek, akkor nekem is, akkor nem tudom, még egyéb ilyen mindenféle családi ügyek voltak, ami miatt várni kellett, és így szeptember közepén tudtunk elindulni.
Mennyit voltál kint végül?
Hát most egy ilyen több mint egy hetet voltunk, ebből azért odafele az út az két nap, visszafele két nap, tehát hogy mondjuk egy ilyen 5-6 napot tudtunk ott tölteni, ugye mi délen voltunk Mikolaivban, illetve Herszonban.
Mit visz az ember egy ilyen túrára? Hogy kell erre felkészülni? Nem tudom, hideg élelmet? Egy váltás alsó nem ütés kész? Vagy nem tudom,
András, nem magadból indulj ki, légy szíves, tehát most kiderül, hogy a Milástegri szerkesztőségében csak ilyen macsó hímsovinisták ülnek, először letörékeny hölgyezed, aztán pedig egy váltás alsó neművel akarsz elindulni egy útra.
Hát most nagyot nem, többet nem bír el az ember.
Ha tömegközlekednénk, akkor releváns lenne, hogy hány váltás alsó neműt kell vinni értelemszerűen. Mm. Autóval mentünk így igazából. Hát én fele akkora csomaggal mentem, mint a kollégám, ez azért egy kicsit rácáfol a sztereotípiekre, hogy a hölgyek mennyit pakolnak. Alapvetően nyilván kell ruha, nagyon kényelmes cipő, olyan, amit akár 20 órán keresztül tudsz hordani, és még másnap is fel tudod venni. Nem kell hajszárító. Kell természetesen kell valamennyi élelem, de igazából nyitva vannak a boltok, tehát a kaja az nagyjából arra kell, hogyha 700 kilométert akarunk menni egy nap autóval, akkor ne azzal kelljen foglalkozni 150 kilométerenként, hogy most ennék egy zsömlét. Tehát, hogy akkor legyen, nem tudom, 1 kiló kenyer hátul, meg egy szákolbász, meg egy uborka körülbelül, és akkor 3 óráig, 4 óráig nem kell megállni. Ami még nagyon fontos, és ezt említetted, hogyha ugye az újságírók számára Ukrajna 3 zónára van bontva, zöld, sárga és piros. A zöld zónába bárki bemehet, a sárga és a sárga zónában viszont korlátozásokkal lehet belépni. Kell egyrészt egy ilyen speciális újságírói regisztráció, amit a Védelmi Minisztérium állít ki egyénileg, tehát ott nincs kivételezés, meg a nagykövetség nem tudja meggyorsítani, sőt állítólag, ha valamilyen bingizgetés indul, akkor szépen a sor végén rakják azt az embert, hogy a
tett, jó, ezt, akkor majd,
igen, tehát hogy ez komolyan
majd
veszik.
Majd mi azt tudjuk, igen.
Igen, és egyébként pedig szükséges a lövedékálló mellényes és isak. Tehát még
ezt adnak, vagy ezt neked kell vinni?
Vihetsz is, és egyébként ott megvan az infrastruktúra, az újságírókat segítik azzal, hogy bizonyos központokban, Lvivben, vagy akár Kijevben is át lehet venni, illetve hát, hogyha fixert fogad az újságíró, akkor ő is el tudja intézni, hogy legyen mellényes.
Hogy állnak a magyarokhoz?
Teljesen jól. Pontosabban nincs ez a zsigeri utálat. Tehát, hogy gondolnak, amit gondolnak, de nagyjából az, hogy mit gondolnak a magyarokról, az szerintem az ő hibalistájuknál a 20. 30.
Kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint
így van, tehát, hogy és az ő, akik akiket ők éppen most nem kedvelnek, az a lista is sokkal hosszabb sem, mint hogy az első magyar oda felkerüljön.
Uh-huh. És egyébként kaptok kísérőt, vagy hogy kell a közlekedést ilyenkor elképzelni? Van egy kísérő, aki mindenhova megy veletek, nála van-e fegyver, például ez egy érdekes felvetés.
Nem, nincs ilyen. Egészen Hersonig lehet menni ezzel a regisztrációval, vagy hát nyilván délen Hersonig, illetve ott a folyóparti településekig. Ott már speciális engedéllyel engednek be, de oda sem kell feltétlenül kísérő. Fegyveres kísérő nincsen, tehát az egy teljesen külön történet, hogyha ha már katonák kísérnek, az egy... Az
a piros zóna valószínűleg.
De a piros zónában nem is nagyon engednek be, tehát ez egy tök egyedi dolog, hogyha a lövészárok felé akarsz elmenni, akkor azt nyilván én azt biztos nem tudnám elintézni, és annyira nem is érdekel. Tehát, hogyha városokban jössz-mész, akkor nincs fegyveres kísérő, és hogyha kibírod az adminisztrációs egyeztetést a katonasággal, akkor előbb-utóbb megkapod az engedélyt, tehát hogy nem kell.
Egyébként ez az egész dolog, ez ilyen gördülékenyen ment érzésed szerint? Vagy azért itt azért fel kell készülni hosszas várakozásokra, várni pecsételő emberre, nem tudom, sorbálni a mellényért, stb.
Ugye nekünk, én a mellényt ezt el tudtam intézni itthon egy nagyon jó ismerősöm révén, úgyhogy mi már eleve úgy tudtunk menni, hogy az nem. Szerintem a mellényért...
Egyébként nehéz és kényelmetlen a mellény?
Rendkívül nehéz és kényelmetlen, ez kb. 10 kilós cucc, és hát nagyjából olyan érzés benne mozogni, mint egy ilyen mentőmellényben, tehát hogy legalábbis nekem, mert hogy az én karjaimat jelentősen lerövidíti egy ilyen cucc. Tehát, hogy igen, kényelmetlen és nehéz és meleg, és akkor ugye meleg is volt.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy a szavaidból azt veszem ki, hogy sok esetben sokkal inkább a normális életvitelhez hasonlít a helyzet kint, mint ahogy mi azt gondolnánk egy háborús szituhoz. Ellenben vannak nagyon-nagyon-nagyon különböző dolgok, amiket nem biztos, hogy viszont mi meg látjuk, hogy ezt milyen megélni.
Vegyük
tehát
így,
nyitva vannak
vegyük
a boltok, így, igen, lehet közlekedni.
Vegyük így külön szerintem, hogy mi van, mert mondjuk Herson elég súlyos harcok dúltak ott Kijevben, az elején, de most is ott, hogy elég riadok. Vegyünk először Kijevet. Ugye az a főváros. Azt is időnként támadják, de ugye közvetlen veszélynek nincs kitéve. Kijev úgy működik, mint egy normális európai nagyváros?
Kijev teljes mértékben úgy működik, mint egy normális nagyváros.
Nyitva vannak az üzletek?
Minden nyitva van. Hát annyi, hogy kijárási tilalom van éjféltől reggel 5-ig. Tehát ezt be kell tartani, de egyébként járnak a vonatok, tehát van olyan vonat, amelyik éjszaka érkezik Kijevbe, azt azzal is el lehet jutni a szállásra, vagy haza, tehát hogy egy teljesen működőképes város, elképesztő mértékben, digitalizált, sokkal inkább adott esetben, mint Budapest. Mindenhol kávézók vannak, az emberek jönnek, mennek.
Mindent lehet kapni?
Mindent
tehát nem ez
lehet
a hadigazdálkodás, vagy tej, kenyér, hús és
mindent lehet
kész
kapni. Áprilisban, amikor voltam legutóbb Kijevben, akkor frissebb volt a narancs, mint itthon. Tehát, hogy a tényleg mindent lehet kapni.
Mi van a légi riadókkal? Mert azért az oroszok hírekből lehet látni, hogy éppen most akkor hova mértek csapást, jön a repülő, robotrepülőgép, vagy az irányított rakéta. Ilyenkor van valami protokoll, amit mindenki ismer, és meg
hát
is teszi?
Hát elvileg van, aztán, hogy mit kezdenek ezzel a protokollal, az egy másik dolog. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Fekete-tengerről elindítják ezeket a drónokat, akkor nagyjából be lehet lőni, hogy ezek potenciálisan hová mehetnek el. Ahova potenciálisan elmehetnek, oda kiadják a riadót. Utána, ahogy pontosítják ezeknek a pályáját, illetve hogy szedik le a drónokat, úgy lehet lejjebb venni a riadóztatott megyéket. Így, amikor tehát szoktak olyan híradások lenni, hogy egész Ukrajnában légiriadó volt. Hát ez így van, de őket ez annyira nem aggasztja. Tehát, hogy ez valójában azért néhány megyére kell komolyabban venni a légiriadót. Azért mondom, hogy komolyabban, mert Mikolaiv megyében viszonylag gyakori a légiriadó, ilyen reggel, este, meg éjjel, meg néha napközben, és ez egyáltalán nem befolyásolja a lakosság életét.
Hogy néz ki egy ilyen légiriadó? Megszól a sziréna, és mindenki elkezd szaladgálni?
Megszólal a sziréna, és az emberek ugyanúgy sétálgatnak tovább.
belefásultak.
Vannak óvóhelyek, ilyen vannak jelek, hogy mert ugye most a második világháborús film és sztori élményből táplálkozva kérdezem ezeket, hogy vannak ilyen jelek, hogy akkor erre van a legközelebbi óvóhely, de nem veszik-e az emberek ezt komolyan? Tehát nem tűnnek el az utcáról?
Az az igazság, hogyha belegondolsz, ez azért másfél éve tart. Ha kiszámolod statisztikailag, hogy mondjuk 6 óránként van egy légiriadó, átlagosan, vagy 5 óránként, nem tudod az életedet folyamatosan megszakítani, és 5 óránként lemenni az óvóhelyre, fél órára, egy órára, ki tudja mennyi időre, és aztán ott nem csinálsz semmit. Nem tudod az összes éjszakádat azzal tölteni, hogy hajnal 3-kor lemész az óvóhelyre. Tehát, hogy nem, így nem lehet élni. És egyébként, ha meg azt gondolom, hát kiszámolgatták, vagy tapasztalati úton, hogy ezek közül, a riadók közül mi az, ami talál, és mondjuk hány épület van a városban, és statisztikailag mennyi esély van arra, hogy a mi házunkat találja el, akkor úgy gondolják, hogy inkább próbálnak normális életet élni. Uh-huh. Ez egy kicsit azért Hersonban más, mert Hersont, illetve Herson megyét azért napi szinten több tucat támadás éri, és ott azért napi szinten van találat is a városban is, illetve ott a településeken is. Tehát ott azért, ha ott valaki nagyon tesz a légiriadókra, meg az egyéb hanghatásokra, mert ott azért olyan támadások is vannak, amelyek függetlenek a légiriadótól, illetve én nem értek hozzá, te értesz hozzá, de hogy ballisztikus rakétákat is bevetnek az oroszok, amit egyáltalán nem is lehet látni, csak amikor becsapódik, akkor jönnek rá, hogy ez megérkezett. Tehát, hogy ott azért egy kicsit másképp kell ezeket kezelni, de amikor ott beszélgettem az emberekkel, akkor én nem láttam, hogy az ideg rángatná az arcukat. Uh-huh.
A emblematikus esemény, hogy még futóversenyt is rendeztek Kijevbe, ugye?
Igen, igen. Maraton volt most októberben.
Tehát, hogy ennyire hétköznapi az élet Kijevbe, hogy még tömegsport
rendezvényeket is. Ez fontos, ez a Ukraine maraton, ugye? Mert ez egy ilyen jótékonysági verseny.
Így van, így van. Ugye ennek ez az ukrán, nem tudom én, ilyen nagy futóverseny szervező cég, illetve hát non-profit cég, és a vezetője egyébként katona, és be is vonult. Most a stratégiai vezető, ő is volt a fronton, de most már egy ideje Kijevben van. Tehát ők nagyon komolyan veszik azt, hogy a futóversenyeket azzal a céllal szervezik meg, hogy a bevétel, illetve hát a profitnak a bizonyos részét, felét, háromnegyedét, az egészet valamilyen célra felajánlják. Ez az esetek többségében valamilyen hadászati cél, tehát vagy egy autóra gyűjtenek, vagy valami egyéb eszközre, uh-huh, berendezésre, stb. Kisebb mértékben pedig lakossági
segélyezésre.
Hát épületfelújítás, uh-huh, ilyesmi.
Fú, én azt olvastam a cikkedben, amit írtál, hogy az szívszorító lehetett, hogy végtag hiányos gyerekek megsegítésére is, meg ők is ott részt vettek ezeken a futóversenyeken, ami valamelyiken.
Igen, nekik, tehát a végtag hiányos gyerekeknek, ők vagy egy támadás áldozatai lettek, vagy hát akár ugye aknára is lehet futni, bár azt azért sokkal nehezebb túlélni. Ők, illetve veterán katonák, akik szintén
elveszették. És ott is részt is vettek a versenyen?
Igen, de nekik ugye speciális távjuk van, tehát hogy azért kicsit nehezebb ilyen körülmények között futni, és egy amerikai cég segíti, tehát aki ilyen protézisgyártó cég az, aki felajánlotta, hogy a veteránokat, illetve a gyerekeket segíti és elkészíti számukra ezeket a végtagokat, hogy valamilyen szinten normális életet tudjanak élni.
Akikkel találkoztál, hogyha volt ilyen gyerekek, mit láttál rajtuk, hogy ők hogy élik ezt meg?
Mennyire, látni ezt a háborús stresszt az
embereket. Igen, mennyire élik a hétköznapi normál életüket ők?
Szerintem ez így, amikor találkozol emberekkel, egyáltalán nem látod. Még Hersonban sem láttam, Mikolaivban végképp nem, hát Kijevről, vagy a távoli városokról nem is beszélve. Tehát Mikolaiv 70 kilométerre van Hersontól, ami azért nincs messze, főleg, hogyha a Ukrajna területét nézzük, de már ott is sokkal halványabb a háborúnak a nem tudom, milyen lehet halvány, Tehát, hogy sokkal kevésbé látszik a mindennapokban, hogy háború van, néha az úton még látszanak ilyen becsapódásnyomok, vagy ott is vannak kilőtt házak, de a hétköznapjelben egyáltalán nem látszik. De aztán, hogy mi történik otthon a falak között, vagy mi fog történni 5 év múlva, 10 év múlva,
vagy hogy mire van szükségük, ugye milyen segítségre lelkileg.
Így van, elsősorban nem, már nekik nem a kenyér, tejhert, szalámi kell, hanem sokkal inkább mentális támogatás, mentális segítség, de ez nagyon hosszú távú, tehát hogy nem tudjuk, hogy ezek a gyerekek, vagy akár ezek a nők, akik ott megpróbálnak talpon maradni, miközben valamennyi férfi rokonuk kint van a fronton, vagy akár elmenekült külföldre, mert nem szeretne a fronton lenni, hogy ők mit élnek át, és hogy mikor lehet túl tenni magukat ezen.
Megérkeztünk közben, a háború sújtott a Herszonba meg Mikolájevbe. Ott hogy néz ki az élet? Mert ugye megint azt gondolnánk, ugye ezt sugallja a sajtó, hogy 70 centis térdigérő romok, ott guberáló emberek, állandóan bömbölnek a légiriadó szirénák, mindenki sír, elfásult katonák cigarettáznak az utcasarkon, tehát hogy ezt gondolnánk a háború arcának. Ehhez képest mit láttál?
Ehhez képest azért az épületek jelentős része áll, tehát egy működőképes városról van szó, még Herszonban is járnak a buszok, járnak a trolik, működnek a közlekedési lámpák, tehát ebből a szempontból, mint az infrastruktúra, mindenhol működik. És akkor néhol vannak...
Tehát van víz, villany...
Így van. Közvilágítás, minden van.
Közvilágítás.
És... A közvilágítás még olyan, hogy azért azt lekapcsolják.
Nyilván, mert hogy könnyebb célhozni.
Így van, meg ez egy kicsit azért kisebb a közvilágítás, érthető módon, de hogy van, minden ilyen működik, az ATM-ben van pénz, tehát hogy tényleg így minden működik, és akkor mész a városban, és bizonyos épületek meg ki vannak lőve, és akkor ott tényleg a födémtől a pincéig ott van egy ilyen szakadás.
Hallani a frontot? Tehát ott jelen van a mindennapokban? Tehát jönnek-mennek katonai konvojok, ott vannak a katonák, vagy elment a front, és most próbálják összerakni az életüket az ott élő?
Nagyon sok katona van. Nagyon sok katona lakik Mikolaivban, mert hát ott az viszonylag közel van a front, de azért az már egy biztonságosabb város, és akkor...
Hát oda vonják hátra pihenőre valószínűleg.
Így van, nagyon sok katona van ott. Tehát katonát mindenhol látsz, de még Ungváron is rengeteg katonát látsz. Tehát az az alap. A katonakorú férfiak jelentős része az gyakorlóban van. Tehát ez így van. Mi volt a másik kérdésed?
Hogy így összerakják az életüket az emberek?
Tehát, persze. Hát muszáj, tehát hogy mindenhez hozzá lehet szokni, mindenhez lehet alkalmazkodni, és muszáj. Tehát nem lehet másképp bírni, nem lehet tartósan olyan idegállapotban élni, hogy holnap meghalunk.
Hát meg a remény, ugye ez nem véletlenül van ez a remény, ha meg utoljára, egyrészt mindez hozzá lehet szokni, gondolom azért a valahol ott láthatatlanul benne van az emberekben az, hogy most itt bármikor történhet valami. Nyilván a normál hétköznapi életben is lehet bármikor, ugye volt ez a borzalmas tragédia pont tegnap, Magyarországon, de hogy egy ilyen helyzetben, ugye említetted a cikkben, hogy korábban, amikor jártál, akkor ilyen leragasztott vonatablakok voltak, hogy a szilánkok ne törjenek be, ezeket most már nem láttad, tehát hogy oké, eltalálhatja valami a vonatot is, de alapvetően nem fordult elő ilyesmi jó sokáig, és akkor levették ezeket a szallagokat. De hogy, bocsánat, a kérdés az, hogy azért a levegőben valahol benne van az, hogy itt nagyobb a valószínűsége, hogy nekünk bajunk eshet, és hogy történik valami, dróntámadás, vagy akármi.
Igen, egyrészt ez, meg hát az van azért benne nem a levegőben, hanem a mindennapokban, hogy emberek halnak meg azért, hogy mi legalább így tudjunk élni. És az, hogy ott mégiscsak van egy cél, amit el kell érni, fel kell szabadítani a pillanatnyilag elfoglalt területeket. Hát ott azt el sem lehet képzelni, hogy milyen lehet az élet a megszállt területen. Hát ott nagyon, nagyon kevés hír jön át, ilyen mindenféle illegális csatornákon keresztül, hogy ott milyen az élet, és hogy ott mit művel az orosz hadsereg a helyben maradt ukrán lakossággal. És hogyha ott élsz tőlük egy kőhajításnyira, tehát a folyó túlpartján, akkor nyilván egy egészen más motivációd van, hogy igen, akkor is, tehát hogy biztos, hogy ki fogom bírni, mert hogy ki kell bírni, hiszen van feladat.
Egyébként ezt a lelkierőt látod az ukránokon? Mert azért már jó régóta tart ez a konfliktus, rengeteg az áldozat, rengeteg lemondással jár, stb., hogy ilyenkor nagyon az dönt sok esetben egy konfliktus helyzetben, hogy kiknek van meg a nagyobb lelki ereje, kik kitartóbbak. Ezt a civileknél is, meg a katonáknál is. Meg a katonákon is lehet látni, hogy el vannak fáradva, bele vannak fásulva, vagy rengeteg kép készült a második világháborúban, vagy épp a vietnámi háborúban azokra a katonáknál, akiknek lehet látni az arcán egy vereség. Náluk nem ilyen is van.
Én azt mondom, hogy amit én a katonák arcán láttam, még akkor is, amikor a családjukkal ebédeltek a sétáló utcában, egy ilyen megmagyarázhatatlan szomorúság, vagy nem is tudom, egy ilyen megtörtség. Tehát azt gondolom, hogy ők olyasmiket láttak, és olyasmiket éltek át, amit mi el sem tudunk képzelni. És onnantól kezdve, még amikor nevetnek, akkor is benne van a tekintetükben egy másfajta valóság. Az, hogy milyenek a civilek, hát ugye azért egy 40 milliós országról beszélünk, és a 40 millióból mondjuk egy ilyen 34 millió még mindig azért ott van Ukrajnában. Nem tudjuk, hogy pontosan ki milyen, de alapvetően egy ilyen, azt mondom, hogy szükséges nemzeti büszkeség látszik rajtuk. Tehát az, hogy szlávai ukraini feliratú pólókban mennek, hogy a mindennapok szintjén megtesznek mindent annak érdekében, hogy demonstrálják, hogy ők kitartanak, az látszik. Aztán, hogy ez a gyakorlatban hogyan fordul át, ez egy másik dolog. Nyilván minden városnak, vagy régiónak, megyének megvan a maga kínlódása, amit a kényelmetlensége, amit el kell fogadnia. Ez van, ahol sokkal jelentősebb, van, ahol meg alig. Tehát Kijevben annyit kell elfogadni, hogy az út szélére ki vannak húzigálva ezek az úttorlaszok, ezek a vas X-ek, és annyi, hogy azok ott vannak, meg néha van légiriadó, de én legutóbb például átaludtam a légiriadót, tehát hogy az ott nem egy nagy ügy. Nyilván, ahogy az ember délre, vagy hát keletre megy, ott azért több a kihívás, és több dolgot kell elfogadni. De azért van elszántság, de azért azt is lehet látni, hogy elfogynak a tartalékok a katonáknál is, meg a hadseregnél is, meg hát a civileknél is. Tehát, hogy nagyon nehéz, ha mondjuk valamilyen önkéntes csapathoz csatlakozol, és akkor akármilyen tevékenységet végzel, ruhákat gyűjtesz, kenyeret sütsz, tök mindegy, autókat alakítasz át, és viszed a hadseregnek. Egy idő után megkérdezed, hogy van-e ennek eredménye. És ez igazából nehéz fenntartani ezt a kitartást, hogy ne fásuljon bele az ember.
Igen.
Na, jött egy pár érdekes üzenet, érdemes is reflektálni, kettő is hasonló.
Te sajtószerepét Sziasztok,
azért ez a háborús igen. beszélgetés eléggé megdöbbentően ábrázolt, hogy a média milyen fényben tünteti fel a zajló eseményeket, az a média, amelynek ti is tagjai vagytok, a másik ugyanez.
A sajtó lihegi túl a háborút, olyan képet fest, ami bennetek is kialakul.
Azért ezt nem mondanám.
Köszönjük szépen, azért épp a másik oldalt mutatjuk meg, és
nem a másik oldalt mutatjuk.
Azért ne gondoljuk azt, hogy ott ilyen Hawaii Sunshine minden, igen. Tehát hogy azért főleg a Herson régióban, Mikolaivban, de inkább Herson régióban, és tehát a keleti ország részről nem is beszélve, azért ott napi szinten sebesülnek meg, és napi szinten halnak meg civilek. Hát és napi igen. szinten veszítik el emberek az otthonukat azért, mert bevágott egy rakéta. És az különösen aggasztó, hogy az orosz hadsereg ezen a részen kifejezetten civil célpontokat támad. Tehát,
szerintem értően kéne nézni ezeket. Tehát, hogyha nézzük a riportokat, olvassuk, akkor ott le van írva, hogy melyik régióban, melyik városban, hol vannak éppen. Mi arról beszéltünk, hogy Emese arról beszélt, hogy például Kijevben ott teljesen normálisan megy az élet, az, hogy mi van a háttérben, milyen pszichózis és mentális probléma.
De minden családnak lesz vesztesége, vagy azért, mert elmenekültek a családtagjai, vagy azért, mert a fronton vannak. Tehát, hogy ez a háború, ez nem egy ilyen vicces történet. éljen bárhol az ember.
Persze.
És tehát, egy csomóan nem értik, hogy miért nem menekülnek el például a herszoniak, vagy a mikolájaiak. Ha hova mennének?
Ezt én is kérdeztem tőlük, hogy miért maradtak itt. És akkor így rám néztek, és az ennek, hogy de hát, hogy én itt születtem.
Hova? Igen.
Hát ez a városom. És akkor nyilván kialakul egyfajta dac, hogy na nehogy már nekem el kelljen menekülni azért, mert valakik idejöttek, és azt gondolták, hogy ez az övék. Szerintem azért...
Itt a következő. Miért akarjátok elbagatelizálni a háborút pont a mi országunkban, ahol amúgy is hidegen hagy mindenkit? Nem akarjuk, arról beszélünk, amit ott látott emesebb, arról beszélgetünk, és megpróbálja objektíven leírni a helyzetet. Tehát ezt érteni kell a
azért
mondatokat.
És ráadásul ugye mit csinál a médiának? Egy része meg kell mutatni azt, amit egyébként mondjuk az MSZ sem látott, és nyilván az embereknek ez marad benn, hogy szörnyűség van, vérzivatar van, halottak vannak. Egy-kettő propaganda. Tehát azért fenn kell tartani a nyugati közvélemény támogatását, szimpátiáját az ukránokkal, és hogyha fagyizgató embereket mutatnak odaszába, akkor nem biztos, hogy ez hosszú távon fenntartható. Tehát
meg a másik, ami mondjuk a már a Halál 50 órájánál, meg a többi háborús filmnél tartunk, akkor tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogy minden 5 perc alatt történik. Tehát, hogy
tehát ez nem egy mozifilm, meg nem egy háborús számítógépes játék, hogy egy nap alatt elérsz Berlinbe,
napjában van mondjuk 30 támadás, a 30 támadás alatt kilőnek, nem tudom én, 100 rakétát, vagy akármit, és akkor abból a 100-ból betalál mondjuk 3-4, és akkor mondjuk minden héten ez megöl egy embert. De szóval ez azért egy kicsit rosszabb, mint mondjuk a Covid. Tehát, hogy ezt azért így kell látni, hogy itt folyamatában történik ez állandóan.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, pillanatfelvétel volt, ennyire futotta tőlünk, nagyon hálásak voltunk, hogy itt voltál, ha mész még, akkor nagyon vigyázz magadra.
Igyekszem.
Köszönjük szépen még egyszer. Az elmúlt jó fél órában F. Szabó Emesével, a Magyar Narancs újságírójával beszélgettünk, milyenek az ukrán hétköznapok a háború árnyékában, erről volt szó.
Köszönjük szépen.